Mindig nagyon érdekes témája a tudományos konferenciáknak, szociológus konferenciáknak, de sok más oldalági tudományágnak, ami a pedagógiával, pedagógus konferenciáknak, pedagógiával foglalkozó konferenciáknak a kisebbségi oktatás, és azon belül a romániai magyar oktatás, amelyet nagyon sok szempontból és nagyon sok oldalból igyekeznek megvilágítani a kutatók. Ezért néha mi kívülállók egy kicsit meg is vagyunk zavarodva, mert nem áll össze bennünk a kép arról, hogy tulajdonképpen milyen helyzetben is van a romániai magyar kisebbségi oktatás. De azért minden egyes alkalommal egy-egy olyan képet kapunk, amely talán ezt az összképet egy kicsit egyengeti, felépíti a közembernek is. Most egy nagyon konkrét kutatás eredményeit mutatta be a két kutató, most az egyikkel Kis Tamással beszélgetek, aki a romániai magyar oktatásnak egyfajta történetét is áttekintette, egyáltalán a romániai magyar oktatás lényegét határozta meg. Ugye abból indultunk ki, hogy mit is egy kisebbségi oktatásnak a lényege, jelesül a romániai magyar oktatásnak, mi a célja és a lényege. Azt hiszem, hogy mindjárt tudjuk körülbelül, de mégis ezt meg lehet fogalmazni nagyon szakszerűen is.
Hogyha abból indulunk ki, hogy miben különbözik a többségi oktatástól, vagy az oktatástól általában, akkor azt lehet mondani, hogy abban, hogy egy ilyen kettős célja van, tehát egyrészt ott van az identitás újratermelés, az, hogy valamilyen formában a kisebbségi identitást reprodukálja, és másrészt pedig, mint minden oktatásnak az a célja, hogy társadalmi mobilitást nyújtson, hogy hozzásegíts az oktatásban résztvevőket ahhoz, hogy a különböző társadalmi folyamatokban, gazdasági folyamatokban egyenlő félként vegyenek részt. Tehát, hogy itt van ez a fajta kettősség, hogy egyrészt mobilitást kell nyújtania, és ahhoz kell hozzájárulnia, hogy ne marginalizálódjanak a kisebbségi közösségek, másrészt pedig valamilyen formában újra kell termelje a kisebbségi identitást. És az erdélyi magyar oktatás kapcsán azt mondtam el, hogy a közoktatás vonatkozásában legalábbis van egy nagyon egyértelmű magyar oktatási paradigma. Tehát, hogy nagyon világos a magyar elitek számára, és az oktatási szereplők számára, az oktatás szervezők számára, hogy a közoktatástól mit akarnak, vagy hogyan kell ez kinézzen erdélyi magyar szempontból.
Sokszor úgy van elképzelése, hogy igazából kevés ismerete van a realitásokról, a valóságról.
Igen, tehát hogy nem feltétlenül a valóságból indul ki, hanem...
A vágyakból, vagy az elképzelésekből, amelyek gyökereznek elég távoli múltban.
Igen, egy önképből indul ki. Tehát ez elsősorban az identitás újratermelés köré szerveződik ez a magyar oktatási paradigma, és olyan tőmondatokra lehet gondolni, hogy anyanyelvi oktatás minden szinten, tehát hogy ebben elég nagy konszenzus van a magyar közösségen belül.
Ezért hivatkozunk olyan gyakran az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatra, ahol ez konkrétan szerepel, ugye a románság részéből is. Mindig számon kérjük, de hát ez már csak egy szólammá vált.
Meg mindenre, ami ezt megerősíti. Ugyanígy abban is többé-kevésbé egyetértés van, hogy valahogy meg kell jelenjenek a magyar nemzet identitásnak így a különböző elemei az oktatási folyamatba, valahogy ebbe a magyar nemzeti térbe kell bekapcsolja, vagy bent tartsa a gyerekeket a romániai magyar nyelvű oktatás. Az is elég egyértelmű, hogy úgy gondolkoznak a magyar oktatás szervezők, hogy jobb a vegyes iskolánál az önálló magyar iskola, mert az önálló vissza kell állítani.
Sokan azt mondják, hogy a vegyes iskola jó a magyaroknak is, mert ragaszkodnak a magyar iskolához, de ugyanakkor a vegyes iskolában közelebb kerülnek a többségi nyelvhez, az államnyelvhez, mivel direkt érintkezésben vannak a többségi oktatókkal és gyerekekkel, iskolatársakkal is. Egyesek ilyesmivel is érvelnek, hogy ezért jó a vegyes iskola. És persze ezt ugyakkor ki is használják a másik oldalon, és azt mondják, hogy tényleg azért, mert így nem különültök el.
Na igen, ez egy érdekes dolog, tehát hogy van ez a vélemény is, és nem is az van, hogy akkor egyesek ezt gondolják, egyesek meg azt gondolják, hanem szerintem a legtöbb magyar gondolja mind a kettőt egyszerre. És ez azért van, mert hogy a magyar közösségen belül azzal kapcsolatban is van egy konszenzus, hogy meg kell tanulni románul, és a marginalizációt, illetve a státus szorongást, azt, hogy lecsúszik a magyar közösség, azt szerintem elég egyértelműen a román nyelvtudás hiányával hozzák összefüggésbe a magyarok. Szerintem túlzottan egyébként, mert vannak ennek más okai, meg egyébként se csúszik le mindenki, de hogy a román nyelvtudással kapcsolatban vannak ezek a fajta szorongások, és valóban, tehát amellett, hogy azért intézményesen mégiscsak azt gondoljuk, hogy jobban érezzük magunkat ezekben a magyar terekben, mégis valahol erre a többséggel való kontakt többséggel való kapcsolatra és a tökéletes román nyelvtudásra mégiscsak vágyunk valahol. Ebben valóban van egy kis ellentmondás is akár, de hogy alapvetően mégiscsak ez az önállóságra való, párhuzamosságra való törekvés az, ami az intézményes folyamatokat és a politikai folyamatokat meghatározza, illetve az, hogy akarnak a magyar elitek, a magyar oktatásszervezők az oktatási folyamat fölött valami fajta döntéshozásbeli kontrollt, amit nevezhetünk oktatási autonómiának is. Ezt Románia korlátozott módon, nem autonómia formájában, de ezt a beleszólást valamilyen értelemben biztosítja is, hogyha arra gondolunk, hogy azért van egy ilyen három szintű döntéshozatalba való magyar részvétel, a minisztériumtól a tanfelügyelőségig és az iskola igazgatóig, azért ennek van jelenleg is egy rendszere. Tehát, hogy ez a romániai magyar oktatási paradigma, ez nagyjából így néz ki.
Szóval több évtizedes folyamatokról is a törvénykezés tükrében, ugye különböző rendszerváltások, és a rendszerváltás az tulajdonképpen nem csak politikai rendszerváltás, hanem az adott rendszeren belüli váltásokat is jelenti. Tehát itt 1948-tól indultunk ki, és a különböző tanügyi törvények mindmáig változó tereit ismerhettük meg, és azok által nyújtott feltételeket, hatásukat, amelyek végeredményben mind a kisebbségi oktatáshoz való jogot, és tulajdonképpen a kisebbségi oktatás folyamatát befolyásolták. Nagyon érdekes, hogy hogyan lehet összevetni egy 48-as törvényt egy 2023-as törvénnyel például, de össze lehet.
Abszolút. Tehát itt a 48-al kapcsolatban az volt a tézisem, hogyha az elmúlt 100 évet nézzük, tehát Trianontól máig nézzük ezt a folyamatot, akkor ebben nem 89 volt a legfontosabb töréspont az oktatási rendszer tekintetében, hanem 1948. Ugyanis az államszocializmus, a berendezkedő államszocializmus volt az, ami ugyan államosította az egyházi vagyonokat, és megszüntette az egyházi vagyonokat, és megszüntette az egyházi oktatást, a magyar nyelvű oktatásnak ugye ez volt a bázisa a két világháború között, de viszont megteremtette az államilag finanszírozott magyar nyelvű oktatást. Ez akkor teljes körű magyar oktatást jelentett, önálló magyar oktatási intézményeket jelentett, és a Bolyai Egyetem is benne volt ebben a csomagban, és aztán ez szépen fokozatosan részben, nem teljes mértékben, de részben leépült 1989-ig, tehát leginkább a 80-as években, 70-es 80-as években volt egy masszív leépülése a magyar nyelvű oktatásnak, viszont 89 után, amikor megfogalmazták ezt a már említett magyar oktatási paradigmát, akkor valójában szerintem ezekre a 1948-as állapotokra mentek vissza, és ami miatt ezt sikerülhetett is politikailag keresztülvinni, hogy ebből egy intézményes irány legyen, az az volt, hogy ez belefért a román intézményes logikába, ami megint 48-ra vehető vissza. Tehát, hogy ez volt a logikája a román kisebbségpolitikának, hogy valahol azt elismerte, hogy a kisebbségeknek joguk van egy ilyen középszintű intézményrendszerre, tehát amiben kulturális intézmények tartoznak alapvetően, és oktatási intézmények. És ugyan nyilván, hogy voltak ezzel kapcsolatos politikai viták, de olyan körülmények között, hogy ebben elég konzekvens volt az erdélyi magyar oktatásszervezés és az erdélyi magyar politikai osztály, lépésről lépésre lehetett ebben a dologban eredményt elérni.
Még két nagyon fontos fogalom, amelyek itt terítékre kerültek, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés, illetve annak a lehetősége különböző területeken, akár földrajzilag, de nemzetiségi vonatkozásban is, és a rendszerből való kiesés, a lemorzsolódás jelensége, amely szintén egy olyan jelenség, amelyet kisebbségi szempontból is lehet elemezni, összevetve a többségi folyamatokkal, vagy a nagy átlaggal.
Na igen, tehát hogy itt mutatkoznak meg ennek a magyar oktatási paradigmának a hiányosságai, mert hogy a magyar politikai osztály, a magyar oktatásszervezők miközben nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásszervezőkre, talán kisebb mértékben figyelnek oda arra, hogy ez egyenlő mobilitási esélyeket is nyújtson, és egyenlő hozzáférés nyújtson a különböző oktatási szintekhez, és azt azonosítottuk végül is be a romániai magyar oktatás legnagyobb problémájaként, hogy nincs meg ez az egyenlő hozzáférés. Ennek a végkimenetele az, hogy például az egyetemet végzettek között, vagy a magasabb státusú munkahelyen dolgozók között masszívan alul reprezentáltak a magyarok, és nagyon jól be lehet azonosítani ezeket a különböző lemorzsolódási pontokat, ami miatt kevesebben érettségiznek, kevesebben mennek egyetemre, és itt az első dolog az 5-8 osztályos lemorzsolódás, a másik dolog az, hogy 8. után az országos átlagnál nagyobb arányban hagyják abba a tanulmányaikat, a középiskolai oktatásnak a szerkezete is elég kedvezőtlen, mert nagyobb a szakiskolába járóknak az arány, aránya, és ezen kívül pedig ott van a vizsgáztatásnak a kérdése, tehát a vizsgaeredményeknek a kérdése, ami tehát úgy a képességvizsga, mind az érettségi vizsga esetében gyengébbek évről évre a magyar gyerekeknek az eredményei. És az volt egy érdekes kérdése még ennek a kutatásnak, hogy a módszertan, tehát a vizsgáztatás módszertana, illetve a román oktatásnak a módszertana, ami ugye tudjuk, hogy 2020-21-es tanévtől 8-ban egy külön a magyar diákokra kidolgozott módszertan szerint vizsgáznak a 8. osztályosok, és 2025-ben vizsgáztak először ilyen sajátos módszertan szerint, vagy érettségiztek a magyar diákok, és a 8-os képességvizsgán ez nem hozott érdekes módon egy ilyen áttörésszerű eredményt, míg az érettségi esetében igen. Ez azt jelenti, hogy először volt az, hogy megközelítette az átmenési arány román nyelv és irodalomban a románul tanulókét, ami egyértelműen ennek a módszertannak tudható be.
Tehát minden kutatás és felmérés egy folyamat pillanatfelvétele, illetve egy következő pillanatfelvétel előkészítése. Közben a folyamatok változnak, alakulnak, és nem mindig úgy, ahogy előre láttuk. De azért azt hiszem, hogy minden ilyen kutatás, ilyen felmérés végeredményben legalább egy pillanatnyi szakaszos végkövetkeztetést is megenged. Én úgy éveztem, hogy alapjában véve egy derűs kicsengése volt az egésznek. A romániai magyar kisebbségi oktatás változik, és nem rossz irányba. Összességében jó irányba. Mondhatjuk ezt?
Mondhatjuk, de azt is mondhatjuk, hogy emellett azért jelentősek a problémák. Tehát ez a lemorzsolódás, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kisebbségi oktatás az bizonyos értelemben nagyobb mértékben termeli az egyenlőtlenségeket, mint a többségi. Tehát, hogy a hátrányos helyzetű rétegeket, ugye a magyarul beszélő romákat kevésbé tudja integrálni, a falusi oktatási helyszínekkel nagyon nagy gondok vannak, és az a fajta elképzelés, és azok a fajta közpolitikai elképzelések, amik alapvetően a középosztályra fókuszálnak, és arra vannak úgymond hát idézőjelben rácsavarodva, hogy a román és a magyar középosztályok között van valami fajta verseny, és ebben a magyar középosztályokat kell megerősíteni, ezzel a fajta egyenlőtlenség termeléssel nem tudnak mit kezdeni. Tehát ez egy óriási feladat lenne, ez egy paradigmaváltást is igényelne bizonyos értelemben az oktatás szervezésben, ami miatt bár valóban tényleg kisebbségi jogi szempontból Románia nem teljesít rosszul, és összességében nem csak ez a kutatás, hanem például a PISA adatfelvétel is arra utal, hogy nem mennek rossz irányba a dolgok, azért ez a fajta probléma, ez azt mutatja, hogy nagyon sok még a tennivaló ezen a területen.
Azoknak is, akik dolgoznak ezen a területen, és azoknak is, akik felmérik, tanulmányozzák ennek a területnek a folyamatait. Tehát akkor további jó munkát, és várjuk a további eredményeket, és azokat az adatokat, amelyeket arra használunk, hogy mi is tisztában lássuk ezt a helyzetet. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Amikor az oktatásról van szó, mindig nagyon érdekes az, hogy az oktatást hogyan lehet kívülről látni magánembernek, de szakembereknek is. És hát itt a szakemberek, a kutatók mutatták be, hogy milyen is a romániai magyar oktatás jelenleg, illetve milyen múltja volt, és ez a múlt mennyire hat a jelenre is. Tóró Tibor volt az egyik előadó, és az ő feladata elsősorban az volt, hogy az infrastruktúráját tükrözze ennek az oktatásnak. De hát, hogy mi az, hogy infrastruktúra, az egy kicsit talán megmagyarázásra is szól, hiszen az infrastruktúrát mi úgy gondoljuk el, mint egy szerkezet. Hát nyilván szerkezet az, ami a felületen látszik, de amit tulajdonképpen az eszmei rész és a törvénykezési háttér határoz meg. De mi is a helyzet a romániai magyar oktatás, akkor mondjuk ki, infrastruktúrájában, tágabb értelemben?
Igen, tehát amikor a kutatást elkezdtük, akkor az volt a célunk, hogy megnézzük, hogy kimutatható-e, vagy inkább van-e bármilyen formában egyenlőtlenség a román és magyar iskolák között, valamint a vegyes iskolákon belüli állapotokban, és ezekben az infrastruktúrális helyzet egyik a legkézzelfoghatóbbak, hiszen azok a materiális szempontból is, hogyha van egy kimutatható különbség, akkor ez egy fontos eredmény. Tehát azt láthattuk, hogy két felmérést hasonlítottunk össze, tehát egyrészt 2019-ben a Kisebbségkutatóintézet, a Bálványos Intézettel közösen végzett már egy adatfelvételt, ahol nagyon hasonló kérdéseket tettünk fel, illetve 2024-ben ugyanebben a konstrukcióban a Tomlantos Intézet, valamint a Székelyföldi Közpolitikai Intézet támogatásával újra lekérdeztük ezeket az adatokat, hogy megnézzük, hogy végül is a COVID és a digitalizációnak jognak milyen hatásai voltak. És az infrastruktúra esetében talán az fontos, hogy itt végig is két aspektusa van. Tehát az egyik az, hogy a tantermen kívüli infrastruktúra hogy néz ki, tehát hogy milyen termek állnak a diákok rendelkezésére, van-e tornaterem, van-e könyvtárépület, stb., illetve hogy milyen felszereltsége van a tantermeknek. És amit láttunk, hogy a tantermi felszereltség tekintetében, mi 2019-ben arról beszéltünk, hogy a vegyes iskolákon belül van egy evidensen kimutatható egyenlőtlenség, tehát vagy jobban felszereltek voltak a román tantermek, és nem volt különbség a magyar és a román, valamint a magyar és a román iskolák között, addig azt látjuk most, hogy egy nagyon erős felzárkózás volt ebben a tekintetben, és számszerűsítve is mérhetően nagyon-nagyon megnőtt a tantermi felszereltség, tehát ez azt jelenti, hogy van-e projektor, van-e laptop, vagy számítógép a termekbe, beszélhetünk-e okostáblákról, tehát hogy azt látjuk, hogy az elmúlt 5 évben nagyon megnőtt ezeknek a felszereléseknek az aránya, szám az iskolákban, és hogy kiegyenlítődött az iskolán belül egyenlőtlenség.
Ez nagyon érdekes, hogy most feltesszük magunknak a kérdést, hogy van ennek valamilyen köze egyáltalán ahhoz, hogy nemzetiségi oktatás, vagy magyar oktatás, és azt gondolnánk, hogy ez egy ettől független jelenség és folyamat.
Így van, tehát, hogy normálisan, mivel a 2019-es pont azért volt fontos, ma azt láthattuk, hogy gyakorlatilag még a román állami mérések, tehát az Arácsip az odafigyel arra, hogy iskolák között ne legyen egyenlőtlenség, addig azt láthattuk, hogy iskolán belül viszont ezeket az adatokat nem mérte, és ezért volt fontos megnézni, hogy mi történik ezekben a helyzetekkel. Tehát, hogy arra végül is a román állami monitoringnak nincs rálátása, hogy mi történik mondjuk egy vegyes iskolán belül ebből a szempontból, és hogy amit láttunk, hogy gyakorlatilag ezek az új eszközfejlesztési programok, amik az elmúlt években, tehát a PNRR-vel kezdődve bejöttek, azok ezt kiegyenlítették. Viszont amit még látunk, és ez talán az infrastruktúránál valamivel fontosabb, hogy mi 2019-ben azt mondtuk, hogy végülis létezik, hogy egyik fő probléma, ami az oktatási rendszert érintette, az volt, hogy a vegyes iskolákon belül van egy aszimetria a román és magyar tagozatok között, aminek volt egy materiális dimenziója is. Azt láthatjuk, hogy a másik dimenzió, ami a nyelvit használati jogokra, nyelvi tájképre vonatkozott, a nyelvek közötti helyzetre, abban nem látunk változást. Tehát, hogy ez mit jelent, tehát, hogy mit mértünk ebbe az esetbe, hogy megnéztük, hogy a különböző feliratok hogyan jelennek meg az iskolákon belül, és itt egy nagyon világos mintázat van, hogy míg a magyar iskolákban, önálló magyar iskolákban, majdnem minden esetben megtörténik ez a magyarosítás, magyarosodása az iskoláknak, addig a vegyes iskolákban evidensen a magyar nyelvhasználat, vagy az iskolák nagy részében a tantermre szűkül. Tehát ami azt jelenti, hogy egy magyar diák, mikor kijön a tanteremből, akkor gyakorlatilag a nyelve világosan érzékeli.
Tehát, hogy milyen nyelvi közeggel találkozik, és ez nagyon fontos.
Így van, tehát, hogy milyen nyelvi közeggel találkozik, milyen nyelven tudnak beszélni a különböző nem oktatói személyzet, tehát ami itt kiemelten fontos, és hogy ezek azért fontosak ezek a dolgok, mert hogy az új tanügyi törvény az ebben a kérdésben lépett előre, tehát kötelezi azt, hogy bizonyos pozíciókban legyenek magyarul beszélők, tehát a nevelési tanácsadó, a logopédus, ami gyakorlatilag nyelvhez köthető, amik gyakorlatilag nyelvhez köthető foglalkozások, és azt látjuk, hogy míg a magyar iskolákban sem valósul teljesen meg, tehát nem azt jelenti, hogy románul beszél logopédus, de nagyon sok iskolának nincs a gyerekeknek hozzáférése ezekhez a funkciókhoz, addig a vegyes iskolában még rosszabb a helyzet, mert ha vannak is a funkciót betöltő személyek, az esetek jelentős részében ezek nem tudnak magyarul. És megpróbáltuk végignézni, hogy ezek a nem oktatási pozícióban levő személyek hogyan vannak jelen, és azt láthattuk, hogy gyakorlatilag 2019 és 2024 között nem történt ebben előrelépés.
De összességében itt végletményben azt is mutatták, hogy pozitív folyamatokról, a magyar oktatás, románai magyar oktatás szempontjából pozitív fejleményekről beszéltek az előadók és a meghívottak, annak ellenőre rengeteg negatívum is van, de összességében egy jó irányt lehet konstatálni, hogyha egyáltalán meg tudjuk szabni a keretét és a kriteriumait annak, hogy mi az, hogy jó irány.
Igen, hát mi ezt úgy mondtuk, hogy van egy útfüggőség az oktatási rendszerben, tehát hogy gyakorlatilag a román oktatási rendszer 48-ban létrehozza a magyar tannyelvű oktatási hálózatot, mert nem egy rendszert, mert ez egy centralizált rendszer, amiről beszélünk továbbra is, és ezt a 80-as években aket leszámítva gyakorlatilag megtartja, és akkor a 89-es váltásnak igazán az volt a feladata, hogy visszatérjen ehhez a 48-as rendszerhez, és a magyar elit részéről volt egy konszenzus, hogy hogyan kell ezt tovább fejlődjön, és azt láthatjuk, hogy talán a 95-ös törvényt leszámítva, gyakorlatilag mindegyik törvény előrelépést hoz, vagy előrelépést mutat az oktatási jogok bővítése terén, tehát a 11-es volt az igazán nagy áttörés, de a 23-os hozzátesz ezek a nyelvhasználati elemeket, és alapvető.
És ezek tapasztalataihoz, ahhoz, hogy tényleg pertinens tapasztalatokat és beszámolókat hozzalak össze a szakemben, gondolom, még több évre van szükség nagyobb perspektívában, mert 23-tól mostani még nem lehet. Azt hiszem, hogy végleges következtetéseket levonni.
Így van, tehát, hogy ezek az adatok a nulladik pontot fogják jelenteni, tehát az, hogy honnan indulunk, és hogy a kérdés az, hogy minden évvel, ahogy a végrehajtás ebben el tud indulni, akkor láthatjuk, hogy lesznek-e áttörések. Tehát itt, ami a kulcselem, az a vegyes iskoláknak a helyzete, mert alapvetően amennyiben úgy gondoljuk, hogy van annak haszna, hogy a gyerekek vegyes iskolába tanul, hogy legyen kontakt a közösségek között, akkor ezt a típusú aszimetriát, amiről beszélgettünk, ezeket meg kell szüntetni. Tehát míg a materiális szinten ez bizonyos esetekben megtörtént, ha bár nem teljesen, addig ezeket a nyelvi aszimetriákat is, illetve a döntéshozatali aszimetriákat is, amiről most a bemutatóban nem beszéltünk, de hogy benne vannak, tehát hogy csak egy számadatot mondjunk, hogy alapvetően azért ezekben az iskolákban dominánsan nagy részükben román igazgató van, és még mindig van majdnem egy negyede az iskoláknak, melyek nem tartják be úgymond a törvényt, hogy nincs, nem biztosítják a magyar nyelvű vagy magyar etnikumú igazgatósági tagot.
Akkor gondolom, hogy a felmérések, a kutatások folytatódnak, esetleg a módszertanuk is némileg változik, annak függvényében, hogy hogyan alakul a helyzet. Ugye ez is egy folyamatosan változó, fejlődő terület, maga a kutatási módszertan, és akkor a következő lépések ebben a tanulmány sorozatban várnak majd ránk.
Igen, hát most egyelőre itt két dolgot tervezünk, tehát egyrészt ez, amit most bemutattunk, ez nem sokára ki fog jönni egy ilyen műhelytanulmány formájában, ami gyakorlatilag megmutatja, illetve a második részéből különösen a magyar anyanyelvű romák oktatására fókuszálunk, mert hogy ami fontos volt, hogy a magyar anyanyelvű romák helyzetéről is egy látleletet kaptunk, tehát ez egy teljes körű felmérése volt az oktatási rendszernek, konkrét közpolitikai javaslatokat lehet megfogalmazni, konkrét adatokat tartalmaz, és fogódzókat arra, hogy hol lehet javítani az oktatási rendszeren, vagy az oktatási rendszer minőségén, és hogy nagyon fontos lenne, hogy ezt a típusú módszertant az állam vegye át valamilyen formában, hogy akár a minisztérium vagy állami finanszírozásból szisztematikusan lehessen csinálni, mert hogy alapvetően ez ebben a formában végül is egy gyakorlatilag egy magánpályázatokból összegyűjtött forrással sikerült megoldani, de ahhoz, hogy lássuk, hogy merre megy az oktatási rendszer, ahhoz ezt szisztematikusan kellene monitorizálni.